Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 202. vatikáni rulett adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Akik nagyon figyelték az elmúlt hetek adásait, azok észrevehették, hogy a számozás, az adások számozása visszatért a normális kerékvágásba. A múltkori 200. után az előtti 201-et követően most a 202. adásnál tartunk, de innentől már csak szépen egyesével vezet az út, és nem tévesztjük meg általános iskola 4. osztályos hallgatóinkat, akik nem érthetik, hogy itt mi a szabály a gépben.
Hogy
hívtuk azt?
A gépnek, és becsületetekre legyen mondva, senki nem küldte nekünk beszkennelve PDF-be a Obadovics matematika könyvét, bár egyébként az életszámos területén jól jön, hogy az embernél ott van.
Hát nem tudom, hogy még mindig jól jön-e, de jól jön? Hát talán jól jön egyébként, igen. Én, ahogy követem az alsó osztályosoknak a matematika oktatását, nem feltétlenül arra tanítják őket, hogy megoldjanak problémákat, hanem arra, hogy megtanuljanak szabályokat, és azokat az ismert és már gyakorolt példákon újra és újra alkalmazzák. És ehhez jól jön az Obadovics matematika, ugye, hiszen abban ott vannak a szabályok.
Igen, de úgy leírva, hogy egy alsó tagozata semmiképpen ne értse meg, tehát innentől a maximum emberek bántalmazására alkalmas az a kötet ebben az életkorban. Később ki lehet vele támasztani zongorát is, aztán pedig az ember megérti, miről szól.
Hát ne haragudj, de az Obadovics matematika miatt nem fogok zongorát vásárolni a lakásunkba. Semmiképp, ezt nem ígérhetem.
Csak egy nagyon kicsit?
Hát azt lehet, de az van, de azt nem kell kitámasztani. Egész inci-finci, egy midi billentyűzetem van.
És te kivelkadsz belőle egy Obadovics matematika alakú darabot, és akkor már is.
Na jó, ezt talán hagyjuk is. Vagy szóval itt a 202. adás.
Felállítod egy kétkötetes Holics fizikára, azok majdnem egyforma vastag könyvek.
Értem, és így csak egy kicsit csúszik le a billentyűzet róluk.
Ami egy fontos fizikai lecke, igen.
Amúgy, ha már itt a midi billentyűzetnél tartunk, akkor előbb hozakodnék azzal a témával, amivel nem terveztük ugyan, de az utóbbi mondjuk, hogy olyan fél évben legalább 6-7 olyan zene eszköz, hogy mondjuk ezt? Hangszer, azaz.
Bász.
Hangszer jött szembe velem, aminek valami köze volt a crowdfundinghoz, vagy a Kickstarteren, vagy az Indiegogon gyűjtöttek rá pénzt, de már kész volt, és mindegyiknek a videójában nagyon művelt gitárosok vagy zongoristák hüledeztek, hogy ez milyen iszonyú bomba jó. Mindegyik valahogy a gitár tovább gondolása, vagy ebbe a digitális érába való átemeléséről szólt, és tényleg mindegyikről azt gondoltam, amolyan bot csinálta hobbi gitárosként, hogy úristen, ha nekem egy olyanom lehetne. Van az egészen kicsire összecsukható uti gitár, amit így szét lehet húzni, és akkor így beledugva egy fülhallgatót, bárhol lehet vele gyakorolni, beleértve a repülőgépet, meg a turnébuszt. Odáig, hogy ilyen nagyon intelligens, az mostanában folyton az jön szembe, amit így föl lehet pattintani a húrlábra, és akkor tehát a real-time-ban, amit játszol, azt real-time-ban lekíséri zenekarral, tehát csinál hozzá, generál hozzá ilyen accompanimentet, ami a kíséretet, igen. Dobbal, basszussal, szintivel, és tudja, hogy így hallja, hogy mit játszol, mert persze emmi, és akkor játszik hozzá kíséretet, az nagyon menő, meg természetesen a nylon húros akusztikus gitárodat át tud alakítani vonós hangszerre, és tudom én, részfúvósokká is.
Olyan van-e már, szóval amit szintén egy nyakára lehet felpattintani? Giroszkóppal érzékeli azt, hogy az egyik lábaddal a monitorládán állsz, és aktív képfelismerés és MI-vel fotóz, amikor ilyen szólózós arcot vágsz, és rögtön meg is osztja Instagramon.
Nem tudok ilyenről, nagyon jó volna, nagyon várjuk már, mi itt a világ egyik felén, de mivel most azzal szembesültem, hogy viszont van egy olyan a Nissan által fejlesztett japán, hát úgynevezett okos papucs, ami azt tudja, hogy elmondani is fáj, de tényleg. Szóval, hogy egy ilyen, tudjátok Japánban, hogy így vannak ezek az ilyen, nem tudom egyébként, én nem tudom, dojók mondjuk, tehát ilyen termek, ahova nem lehet bemenni cipőben, hanem papucsot kell húzni, Na így ezek így állnak sorban, ezek a papucsok a bejáratnál, és akkor abba bemész, és aztán kijössz, és kérlek szépen a papucs visszaparkol a helyére, ezt tudja. És akkor van egy ilyen videó, ahol látjuk, ahogy a Nissan okos papucsai cuki sebességgel így visszatolatnak, és beállnak a sorba.
Egy nagyon
sértően ostoba.
Nagyon várom már azt, hogy az észak-koreaiak által megtört okos papucsok doszoljanak le egy pénzügyi szolgáltatót.
Ilyen lobogó hajú gésák, amint így 120-szal húznak át a
ez pedig a zenkert, másik, igen.
Mert nem tudnak kilépni a nagyon gyorsan haladó papucsukból.
Nagyon jó ez. Viszont a hangszerhez még visszamennék egy pillanatra. Mostanában van valamikor, azt hiszem, a NAMM nevű nagy zeneipari kiállítás.
Uh-huh.
És nagy, én egyáltalán nem zenélő vagyok, azt, aki régebben hallgatja az adást, az már tudja rólam valószínűleg. Minden esetre most jött nekem szembe, hogy a Teenage Engineering, akit én távolról nagyon szerettem, ezek ilyen kis szintetizátorokat gyártó cégről van szó, és lehet, ezt tavaly mutatták be, és csak idén került a szem elé. Mindegy is. Van egy összeköthető, nagyjából modulális kvarcjátéknak tűnő szintetizátor csomagjuk, és abból kiadtak most arany, ezüst, valamint bronz színűt is. És hát ezek egészen egyszerűen szépek. Valószínűleg jól is szólnak, amit én hallottam demóban az egészen csodálatos, hogy hívják, az YouTube-on. Az ott nekem elég jó volt, és ott még nem is volt nagyon sokfajta összekötve belőle, az ott már 10 akárhány darab van, mindegyik külön hangszer, külön gép, külön valami. És amellett, hogy ez a nagyon minimálnak, nagyon, nagyon csak a vasat kapod hangulatú eszköznek örülhetsz, amellett még nézted azt is az LCD kijelzőn, ilyen kvarcjátékos animációk mennek. Ez volt az a cég, akinek az egyik szintetizátorát úgy készítették el, hogy a CEO-nak kislánya rajzolta meg hozzá az animációt, mert belefért. Tök szép, annyira szeretem az ilyen... Értem, hogy cukiság, értem, hogy hogyan lőnek vele rám, de akkor is szeretem, na.
Hiszen azért szereted, mert jól lőnek rád, azzal nincs is baj szerintem, amikor eltalálják a, hogy mondjam, a sweet spotjainkat, eltalálják a gyenge pontjainkat, vagy az érzékeny pontjainkat, azt én mindig nagyon tisztelem. Minket végtelen cinikus vénfaszokat meg lehet így lelkesíteni egy kicsit, vagy sikerül a marketingnek meglelkesíteni, az nagyon-nagyon komoly fegyvertény.
És ha lekattintod az ő honlapjukat egyébként, akkor van most egy másik dolog, amiről meg még nem olvastam, csak most láttam ott, hogy valami lyukacsos cuccot mutattak be. Magaddal hordható aksis pontmátrix kijelzős AI-s dolog, úgy néz ki, mint egy egymásra stackelt csomag gyermekjáték, pont ugyanúgy színes is. Meg kell majd néznünk, hogy mit tud ez a dolog. Ezek a csávók lévén skandinávú dizájnból óriásiak. Az még, hogy mi van benne, azt speciál nem tudom, de hogy Istenem, még egy szép dolog.
Mindennek mondjuk kb. Annyi a tanulsága, hogy itt egy olyan terület, amire mi magunk kevesebb figyelmet fordítunk, mert nem vagyunk érintettek, ugye ez a hangszerek és a zenészek világa, de hogy közben ott is zajlik, vagy ott aztán tényleg zajlik egy digitális forradalom, illetve na jó, ezt talán így, hogy forradalom zajlana, azt nem tudom, hogy vannak ilyen eszközök, és ezek az avatatlan szem számára végtelenül menő dolgoknak tűnnek, az biztos. Abban is biztosnak vélem magunkat, hogy ez egyfajta ilyen új divat, vagy szóval ez most így jön fel, és most sok ilyen új hangszer veti majd meg a lábát, olyan olcsó kezd lenni az összes szenzor, hogy érdemes már ilyeneket csinálni, és ezek nem tűnnek, tudom én, milliós befektetéseknek.
Ez megint van egy válasz arra a kérdés, amit felszoktunk időnként tenni, hogy amikor valami nagyon olcsó lesz, akkor annak van egy első kiszámítható hatása. Sok telefon gyártanak, olcsó lesz a rezgőmotor. És utána jönnek azok a nem várt hatások, hogy haptikus visszajelzés, tehát rezgő visszajelzés épül mindenbe, mert az 1 centet beletervezni, igazából az áramkörben már nem költségben, nem is 1 cent valószínűleg, hogyha az ember talicskával rendel, hanem még kevesebb.
Igen, de nincs is ezzel baj, de én már nagyon várom azt a pillanatot, amikor elmegyek egy átlag, mondjuk rendesebb magyar fesztiválon egy nagy koncertre, és ott nem csak a hagyományos hangszereket látom, hanem azoknak valamiféle megfurcsult változatát.
Hát ez messze menő gondolat, de elsírom. Twitteren már megtettem, de a kedves hallgatók még nem hallották. Úgyis, mint van egy ilyen, úgyis, mint régi meggyőződésem, hogy a a végfelhasználók, azok általában valami eszméletlen szart kaptak mostanában. Mindez a technológiai iparnak a bűne, aki álljon a sarokba, és majd szólunk, hogyha kijöhet, azért készüljön a hálózsákkal, meg térdepelni való kukoricával. És egy legutolsó ilyen élményem az az volt, hogy a szomszéd néni átcsengített hozzám, hogy menjek már át, mert rossz a tévé. Oké, tévét szerelni, mind olyan sok minden nem tudok, de megnézzük, hogy mi a probléma. És kiderült az, hogy a szolgáltatókotól kapott szélségesen ostoba router, és a szintén a szolgáltatótól kapott szélségesen ostoba set-top box, valamint a szolgáltatótól vásárolt időnként elmenő internet egy olyan robbanó egyet hozott létre, ahol egyik eszköz sem találta egymást hálózaton. És hogyha megfelelő sorrendben indítgatjuk újra, és akkor itt már a tudásom az jó volt, akkor egyszer csak lesz Kult TV, és délután 4-től éjszaka egyik nézheti a krimiait a néni, ami egyébként az ő vágya volt fogyasztóként. Majd két héttel később megtudtam, hogy nem egyedi eset, hanem időnként így elcsesződik, akkor leírtam, hogy melyiket milyen sorrendbe kell újraindítgatni, és most itt járunk. De hogy ez a cucc, ez oda van adva emberek ezreinek. És valószínűleg azt a dokumentumot, amit én létrehoztam, azt a mesét, hogy először a földön levő dolgot, és akkor villogjanak a zöld fények rajta. Ha a zöld fények villognak, akkor be lehet kapcsolni a másikat a tévé háta mögött, és utána meg kell nyomni a gombot. Ezt szintén emberek ezrei mesélték már el, rokonoknak, hozzátartozóknak, stb. Mert hogy rendszergazda kell a tévé mellé.
Ez így van, és ezt én is nagyon közelről nézem, elvégre az édesanyám pontosan ezekből a falakba szokott ütközni, bár ilyesmiben, hogy ne működnének együtt az eszközök, nem futott még bele, vagy nem futottam én még bele, de elállítódik a képarány, az például egy ilyen klasszikus folyamatos hiba, amikor az anyukám, én kicsit olyan gyanakvó hangon hív fel, hogy olyan furák az emberek, már megint olyan különösen néznek ki. Nem tudná pontosan megmondani, hogy mi a baj, de valami szokatlan. Megszoktam ki, hogy olyan tojásfejük van mindegyiknek. Hát most, hogy mondod, fiam, hát igen, egy kicsit olyan tojásfejük van. És akkor régebben volt idő, hogy ilyenkor telefonon keresztül megpróbáltam elmagyarázni, hogy hogyan kéne egyrészt bemenni a set-top box megfelmenüjébe, meg a tévé megfelmenüjébe, és megpróbálni így együtt valahogy összehozni azt, hogy nem tudom pontosan mit, tehát hogy megfelelő képarányon dolgozzanak ezek az eszközök. Most már ezt meg se próbálom, hanem ilyenkor megígérem, hogy felugrom valamikor a közeli napokban, és megnyomkodom a megfelelő gombokat, mert tényleg az anyukám nem tudja megjegyezni. Hiába is magyaráznék neki ilyeneket, hiszen már ott megáll az ő megértési horizontja, mondjuk, hogy van egy set-top box, meg van egy televízió, mindegyikhez van egy távirányító, és mindegyiken lehet állítani dolgokat, és ezek így valahogy egymást hol kioltják, hol erősítik, hol keresztbe mennek egymásnak. Úgyhogy tényleg rendszergazda kell a tévéhez, ez szörnyű.
Igen, azt tudom egyébként, hogy hangerőt legalább két eszközön lehet állítani, és a megfelelő verziós HDMI kábel kéne az eszközök között, és a megfelelő verziós eszközök kellenének ahhoz, hogy ez a jelad átmérjen, és eddig lenne egy távirányító, ez nyilván sehol nem adott. Uh-huh. Ezt én saját hibámon tanultam, amikor megvettem a tévémet, mert kiderült, hogy a 5000 forinttal drágább az már átadná a HDMI jeleket. Ez viszont még nem szori.
Ja, ez a CLC szabvány, ugye? A HDMI CEC.
HDMI CEC, amit hívnak még VRA Linknek, Eninetnek, és van még 15 másik neve.
Igen, minden gyártó kitalált rá egy saját szabványnevet, igen. Na jól van, hát viszonylag gyorsan eljutottunk a Gitár 2.0-tól a idős szomszédnénikig és édesanyákig, de nekem még egy pillanatra vissza kell mennem a papucsokhoz is. De csak azért, mert hogy is került elő ez az egész, úgyhogy egy velem szemben ülő kollégám, vagy volt kollégám mondjuk, vagy haverom, az így felkiáltott, hogy na, ezek a rohadékok megcsinálták, amiről én mindig is álmodtam. És kérdeztem, hogy mi is volna az, amiről mindig is álmodott, és hát kérlek szépen az, hogy ő amikor az ágyát megközelíti, hogy aludjon, akkor ugye ezt papucsban teszi, és ahogy megérkezik az ágyhoz, kilép a papucsból, és befekszik az ágyba. Ezért a papucsok az ágy felé vannak orral fordulva. Reggel viszont, hát ez egy teljesen rossz irányban álló papucs, és milyen szuper lenne, hogyha valahogy éjjel megfordulna, és reggelre már a másik irányba állna a papucsorra. És úgy látta, hogy ezek a Nissan papucsok, amik kis kerekeken gördülnek előre-hátra, ezek tulajdonképpen meg tudnák ezt is csinálni. De én ott helyben rájöttem, hogy ennél sokkal jobb lenne egy olyan papucsot tervezni, ami minden irányba egyformán tud menni. tudod, mint a metró, ami szintén nem fordul meg, hanem tud előre és hátra is. Szóval mind a két irányba előre van neki.
Két megoldása van a problémának. Az egyik, hogy a kollégát az európai kultúra védelme érdekében most azonnal elföldeled. És hát, ha megúszuk a gondolat terjedését, ha nem ez, akkor viszont egyértelműen az kell, hogy létrehozni egy olyan kabrió papucsot, ami nem kell az aljában motor, hiszen meg lehet fordítani a papucsnak a felső részét, ahová belépsz. És így motorosan átnyílik a másik irányba, ez szerintem 78%-a még bonyolultabb, mint a motoros a jó papucs.
Igen.
Igazi tökéletes Kickstarter termék lehet.
Igen, de most én tovább gondoltam, és most képzelj el egy olyan vietnámi papucsot, aminek ugye a pánt része az egy ilyen a talpba behúzható pánt, és hogyha behúzod az egyik oldalon, akkor az kijön a másik oldalon. Tehát, hogy pusztán egy ilyen mechanikus áthúzással is megoldható a dolog. Ezt még sokkal bonyolultabb megtervezni. A precíz gyártással majd nagyon nagy bajok lesznek Kínában, a mintadarabok még működni fognak, de a végleges gyártósorról eljött példányok azok sajnos nem. Viszont Kickstarteren nagyon sokan fogják támogatni.
Tetszik, sikerült egy eleve felesleges ötletet rendkívüli módon elbonyolítanunk. Van szerintem jövőnk ebben az életben.
Igen, igen, akár Kickstarter kampányt is indíthatnánk, vagy Indiegogo-t, és ez a nagyszerű lehetőség arra, hogy akkor az elmúlt időszakban Indiegogo kampányt indító, és aztán nálunk vendégeskedő fiatalembernek a sztoriáról a politis.hu előfizetősnek szánt, újságnak szánt sztoriról beszélgessünk egy kicsit. Törzshallgatóink vetették fel azt, hogy talán ha már a kezdeményezés kiagyalójával és véghezvívőjével, Dudás Gergővel egy másfél órás beszélgetést bonyolítottunk itt az elmúlt, hát két héttel ezelőtt, akkor ha most véget ér a kampány, akkor illene valamiféle utánlövést csinálunk és megbeszélni, hogy mi is volt, miért úgy volt, mi történt. És hát valóban illene. Egy mondatban összefoglalom csak azoknak, akik nem hallgattak sem minket, sem semmi mást az elmúlt hetekben. Dudás Gergő, az Index korábbi főszerkesztője, 15 éven át, vagy 10-valány éven át munkatársa, miután most nyáron, már 2017 nyarán eljött az Indexből, régi tervét igyekezett nekiállni, megvalósítani. Egy kizárólag előfizetéses modellben működő Magyarország legjobb újságíróiból szerkesztőséget összeállító, hírhátteret nyújtó újságot, mármint online újságot akar csinálni, amihez 30 000 előfizetőt szeretett volna két hónap alatt összegyűjteni egyenként 10 000 forintnyi befizetéssel, azaz 300 millió forintra gyúrt, ami körülbelül egy éves költségvetése egy ilyen magazinnak. Az volt az ő alapmondása, hogy egy újság az vagy politikától függ manapság Magyarországon, vagy gazdasági kényszerektől, miszerint sok cikket kell írnia feleslegesen csak azért, hogy a bannereknek minél több helye legyen, és hogyha előfizetők vannak, akkor ezek a kényszerek nincsenek, és akkor lehet rendes újságot csinálni. Ez volt a nagy kampány, ezt hívták Politisnek, ez az, ami véget ért az elmúlt napokban, nem is olyan régen, és olyan volt az Indiegogo kampány, ugye, hogyha nem jön össze a teljes pénz, tehát mind a 100 000 euró, ugye?
1 000 000 euró.
Egymillió euró, bocsánat, igen. Ha nem jön össze az 1 000 000 euró, akkor egyébként csak 990 000 euró, akkor nem kapja meg az alapító ezt a pénzt, hanem visszautalják a befizetőknek. Én már visszakaptam.
Én is, jobb befektetés volt egyébként, mint a Bitcoin, pont ugyanannyit vissza, mint amennyit két hete, vagy nem két hete, valójában egy hónap valamennyi ideje raktam bele.
Igen, és akkor ebből már kikövetkeztethettétek, kedves hallgatók, hogy nem jött össze a 300 millió forint.
Durván. És hát azt 120 000 dobtunk össze.
De viszont igen, tehát összejött végtelen sok pénz. Olyan 40 millió forintnak megfelelő összeg, jól emlékszem, ilyesmi.
Igen, igen, az a nagyságrend.
Tehát egy elég jelentős számot megütött az összedobott pénz, de nem érte el a kitűzött célt, sőt a közelében sem volt, talán 12% volt az áráskor az értéke. És hát mindezt, hogy ez nem jött össze, a sajtónak és az ezt elemezgető mindenféle értelmiségi véleményeknek egy ilyen furcsa, hát kárőrvendése, vagy ilyen, hát én megmondtam mutogatása kísérte. Bárki, akivel beszéltem, mindenki azt mondta, hogy na jó, de hát nem láttunk semmit, nem tudtuk, hogy ki a csapat, nem tudtuk, hogy hogy fog kinézni, hogy mi lesz benne, lesz-e benne kultúra. Szóval nem tudtunk semmit, teljesen vakon hozomra kellett volna odaadni azt a pénzt, és hát én sem szarom a filléreket, alapon mindenki kivárt, meg nem adott meg, majd a többiek megfizetik, majd, ha már megy egy év múlva, akkor beszállok. Ilyen gondolatok tömkelge volt. Még ha azt hiszem, hogy az emberek jelentős többsége az nem is gondolta, vagy azt gondolta, hogy ez jó lenne, ha lenne egy ilyen újság.
Szedjük ezt szerintem ketté. Mert az egyik kritika az volt, hogy nem ért el. Ezt egyébként több hallgatónktól is megkaptuk, hogy nálunk hallottak először erről a kezdeményezésről, úgyhogy egyébként mi viszonylag későn beszéltünk a Politiszról, illetve hogy éppen, hogy csak a kampányzárás előtt egy héttel sikerült összeülnünk Gergővel beszélgetni. Ez egy tök valid kritika, egy sokkal jobb kampány kellett volna szerintem ennek.
Szabad ne feled, de hogy ugye ez egy olyan kampány volt, ami lényegében pénz nélkül zajlott. Tehát nem volt tőke, nem volt pénz, amiből ezt a kampányt finanszírozni lehetett volna. Lehet, hogy pár tízezer forint belement, de komoly marketing költségvetés nem volt. Ebből aztán nem is sikerült elérni, valóban elég sok embert, ez biztos így.
De kitalálva sem volt, az nagyobb bűn. Tehát, hogy akik figyelik, hogy mit nyilatkozott a héten Cucurelli Endre, azok tudomást szereztek erről. Akiknek nem ő a fárosz az interneten, azok inkább nem.
Igen, ugyanakkor, ha nem Cucurelli Endre állt volna mögötte, hanem Rékasi Károly és Détár Enikő, csak hogy a mai hírekben szereplő színész házaspárt mondjak, tehát valami ismertebb, vagy a tabloidok világában is ismerős embert. Arról sem hinném azt, hogy elért volna elég embert. Tehát nem csak a megszólalókkal volt a baj, nem csak az eszközökkel volt a baj, hanem tényleg azzal, hogy ezek az eszközök akármennyire is lettek volna jók vagy rosszak, nem érkeztek meg a postaládákba és a videólejátszókba.
Ez egyrészt igen, másrészt azért szerintem mondjuk nem ártott volna ebben a kampányban egy miskolci színész, vagy egy ismert nyíregyházi vállalkozó, vagy mondjál még valamit. Tehát, hogy nagyon a belváros felé, felé szórt a támogatók köre.
Igen, ezt nem gondolom teljesen biztosan bajnak még akkor is, de értem, hogy miért mondod, és most csak improvizálok. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy a belvárosi értelmiség, ha jól tud kifelé beszélni az ő kis szűk buborékjából, akkor el tud adni egy ilyet, ahogy egy csomó mindent sikerült eladni. Most hirtelen tudod, mi jut eszembe? Az a kampány, amit a Média Unió csinált, ugye ez az a magyar szervezet, ami a magyar sajtó termékektől ingyen, vagy hát én grátisban felajánlott felületeket gyűjt, és azon évente egyszer valamiféle jó társadalmi célú kampányt folytat. Biztos sok hallgatónk találkozott mondjuk a Mesélj Minden, te a gyerekednek kampánnyal, vagy a Te is más, vagy Te sem vagy más kampánnyal. És volt egy olyan, amiben a Kis Tibi, Queen Bee frontembere játszott vak énekes, tehát olyan énekest, aki egyébként a koncert után előkapja a fehér botját, és azzal megy le a színpadról. A Bárdos András kerekesszékes hírolvasót, aki úgy olvassa fel a híreket, hogy egyébként kerekesszékben, a Görög Zita pedig egy süket modellt, mármint fotomodellt, aki a fotózáson jelbeszéde, vagy jelnyelven kommunikál a fotóssal, és ugye az arról szólt, hogy másnak tekintenénk-e mi Kis Tibit, a Queen Bee frontemberét, ha vak lenne, vagy szóval kevésbé szeretnénk ki a dalait. Szerintem tök jól átjött, szerintem erős üzenet volt, nem a körúton belüli arcokkal, vagy hát nem, de bocsánat, ezt akartam pont mondani, hogy a körúton belüli arcokkal, de olyanokkal, akik sokkal, tehát a körúton kívül is jelentenek valamit. A Cucurelli Endre nyilván nem jelent túl sokat egy zsákfaluban valahol, ja, Somogyban.
Ha beülsz egy jászlányi kocsmába, akkor viszonylag keveset sikerül majd beszélgetni Cucurelli Endre munkásságáról.
Így van, bár el tudom képzelni, hogy a jászlányi kocsmában italozgató helyi iskolaigazgató, ő azért hallott róla, hogy mondjuk az iskolaigazgató nem, de a magyar tanár igen. De jó, tehát alapvetően persze a Cucurelli Endre az nem egy feltétlenül jó arc, mármint, hogy jó arc, de hogy nem jó, nem megfelelő erre a kampányüzenetre. Ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy 30 ezer embert akart rábeszélni, és azt a 30 ezeret egyébként, vagy abból a, tudom én, 100 ezerből 30-at, aki ismeri Kukoreli Endre nevét, vagy ismeri Hajós Andrást, vagy ismeri hát azokat a megszólalókat, akik Jászladányban valóban nem játszanak, vagy nem rúgnak labdába, de nem is a jászladányi kocsma közönsége volt a célcsoport. Hogy még ezen se kellett volna feltétlenül elbukjon a kampány. Szerintem a pénz nagyon hiányzott belőle, tehát az, hogy valóban valódi hirdetési eszközökkel dolgozzunk. Ez a kampány ugyanis alapvetően mozgalomként akart megjelenni. Azt akarta az őt először meghallóknak eladni, hogy legyetek az én ügynökeim, menjetek házról házra, barátról barátra, és szóljatok mindenkinek, és terjedjen a szamizdat, terjedjen a hír, hogy itt a megváltó. És ez nem jött össze. Ez nem működik. Ezt én egyszer kipróbáltam, nem is olyan régen. Én is megpróbáltam egy ilyen kampányt létrehozni, és pontosan ugyanennyire nem működött. Még sőt, nem, ennél sokkal jobban nem működött.
Valószínűleg ahhoz későn vagyunk, hogy egy ilyen kampány csak úgy működjön. Annál is inkább már, amikor a régi ismerősök felhívnak valamilyen üggyel, akkor az ember nyilván elmegy és vesz egy új SIM-kártyát nagyon gyorsan, mert különben MVS-ek és Scepter ügynökök lepik el az életét.
Hát van egyfajta ilyen gyanakvás bennünk, de azért itt nem a nyakunkba akartak harni valamit, és nem olyan nagyon erőszakosan. Na mindegy, szerintem ez egy baj volt. Ez mindenképpen egy baj volt, hogy ez nem kampány volt, hanem forradalmi kiáltvány.
Igen, csak a forradalmi kiáltványként nehéz előadni azt, hogy csináljunk egy hardcore közéleti lapot. Fordítsunk keresztbe egy villamost a nagykörúton, azt ugye el lehet üvölteni. Mindig elmondom mindenkinek, hogy én egyszer láttam a legjobb transzparenst, ami szerintem ezt a jelenséget szimbolizálja. A valamelyik Slutwalkon, ami egy hasznos rendezvény egyébként, cipelt egy ember egy olyan transzparenst, hogy...
De mondjuk meg, hogy mi az a Slutwalk, amíg én sem vagyok benne biztos, hogy tudom.
Ez amikor nők úgynevezett kurvának öltözve vonulnak végig azzal, hogy a áldozathibáztatás és úgy általában a...
Ja, értem, tehát nem lehet olyan rövid a szoknya, hogy a nem, az nem nemet jelent.
Pontosan, igen, az nem járja. Viszont amikor ehhez az a transzparens társul, hogy ratifikáljuk az isztambuli egyezményt, oké, értem.
Micsoda? Miért is?
Igen, mi igen, van? Igen. Megnéztem a táblán a csillag alatti kis betűt. És ennyi, és ezzel felvonultak. Nem tudom, hogy poénnek szentek-e, vagy komolynak. Féltem tőle, hogy komoly. És igen, annak az aktivista körnek mindegyik embere tudja, hogy az isztambuli egyezményben benne, mi van benne, és mekkora szégyen Magyarország nincsen benne, de mindegy is. Akit ez hosszan érdekel, belinkeljük majd a vonatkozó információutatás naplóba. Kifelé vinne ebből a beszélgetésbe, hogyha rátérnénk.
Akkor én visszakanyarodom még egy pillanatra ebbe a beszélgetésbe, annál is inkább, mert tovább gondoltam azt, amit az előbb mondani próbáltam. Szóval, hogy ez egy ilyen forradalmi kiáltvány volt, nem egy kampány, és hogy ez úgy van pontosabban, hogy eszközeit tekintve egy forradalmi kiáltvány volt, tehát a forradalmi kiáltványok terjedési módját szerette volna maga is megkapni, elérni, de ugyanakkor meg maga a mondás az nem volt elég forradalmi. És igazán ez szerintem ez volt az igazi nagy baj. Mert hogy azt hiszem, hogy azt kellett volna felvállalni, nem, hátrébről kezdem, mind a ketten, te is, meg én is belefutottunk a Facebookon egy olyan komment folyamba, ami azon merenget, hogy hát a merengésnél talán egy kicsit erősebb indulatokkal, hogy jó ötlet volt ez az egész politisz, jó ötlete az előfizetős újság, miért nem mutatott meg előre semmit, és hogy hát azért csak így látatlanba azért már mégse fizetek, csak úgy elő, értitek.
Na ez a másik, amit fel akartam hozni, hogy ellenben viszont arról a 10 000 forintról, ami a politiszbe való beszállásnak volt a minimum összege, arra mindenki úgy beszélt, mintha nem 10 000 forint lenne, és itt igen tudom, hogy nem rosszul kereső emberek vagyunk, és legyek tekintettel a mély szegénységben élő belvárosi barátainkra is, mint hogyha az első szülöttjét kérnék tőle.
Pontosan. Tehát mindenki úgy, úgy nyilatkozott erről, vagy hát ezek, nem, sok ilyen hangot hallottunk, inkább mondjuk úgy, hogy hát azért csak úgy teljesen habokra nem vágok ki az ablakon egy tízest, holott azért tényleg, aki bemegy a buli negyedbe, és mondjuk taxival megy onnan haza, az egy este elpörgeti ezt a zsét, de mondjuk másfél este alatt biztosan. És hogy a Dudás nem azt mondta a kampányában, hogy figyeljetek, egy ilyen újságra szükség van. Lehet, hogy rosszat fogok csinálni, lehet, hogy jót, de egy bulis estéteknek az árát kérem ahhoz, hogy meg tudjam próbálni. Dobjátok be, kockáztatva azt, hogy hülyeségre dobjátok be, de viszont megfinanszírozva azt, hogy egyáltalán meg lehessen próbálni. Tehát ne arra adjátok, hogy milyen újságot fogok csinálni, arra adjátok, hogy valaki egyszer próbálhassa ezt meg. Tehát, hogy ez lett volna az igazán forradalmi üzenet, hogy szavazzatok a pénzetekkel, adjátok azért, mert én legalább megpróbálom szemben az elmúlt 20 év magyar sajtójával, aki nem próbálta meg, én megpróbálom. Ebbe szálljatok be. És ezt nem mondta, hanem inkább arról magyar, tehát egy kicsit olyan elméleti volt, függetlenség, demokratikus intézmények, sajtó szerepe, ilyen egyébként teljesen logikus, és szerintem nagyon-nagyon átgondolt és támadhatatlan logikát mutatott ő be, csak az egy kicsit ilyen absztraktra sikeredett. És egy terméket próbált eladni, tehát ő egy termékre próbált minket rábeszélni, amit nem mutatott meg, nem pedig egy mozgalmat igyekezett nekünk eladni, mondván, hogy tehát, hogy mondjam, tudjátok, van a kétféle koldus, az egyik, aki a beteg gyerekének a gyógyszerére gyűjt, a másik meg, aki azt mondja, hogy alkoholra gyűjtünk, nagyon megdöglünk, ha nem ihatunk valamit. És ezt sokan szokták mondani, én is ezt szoktam mondani, hogy ha valaki az jön, hogy alkoholra gyűjt, akkor szinte biztos, hogy adok neki, mert ezt egy egyenes ügynek gondolom, és tudom, hogy arra neki szüksége van. Aki a beteg gyerekére gyűjt, attól egy kicsit félek, hogy esetleg átver.
Az a baj, hogy elképzeltem azt, hogy a alkoholra gyűjtős szöveget elmondja 3-4-es hatatni emberre, majd pedig elmegy gyógyszert vásárolni, vagy beiratkozik belőle a Szabó Ervinbe, és te át vagy baszva.
Hát egyrészt, másrészt elképzelhetjük azt is, hogy a Dudás elmondja azt a kampány videójában, hogy figyeljetek, adjatok 300 milliót, PR-ra kell, tényleg. nem ez történt.
Gond nélkül összejött volna.
Szerintem azt szögezzük le, hogy a Politis kampány az nem sikerült, de azért az mégiscsak, annyiban mégiscsak sikeres, hogy szerintem soha senki civil szerveződés ennyi pénzt, ennyi idő alatt nem tudott az emberektől elkérni.
Hát a két farkú kutyát szokták felhozni egyébként ellenpéldának, hogy nekik viszonylag gyorsan sikerült viszonylag sok pénzt szerezni.
De hát nem volt az 40 millió forint szerintem.
Egyrészt nem volt 40 millió, másrészt pedig a két farkú kutya egy 13 éves szervezet jelenség, leginkább dolog. Nevezzük nem én a gyereket dolog.
Így van, aki már sokszor korábban mindenféle ügyekben megnyilvánult, meg akik tényleg fullba tolták a kretén, tehát hogy ott világos volt, hogy amire a pénzt adod, az nem egy valami, hanem egy kiállás. Úgy értem, egy kiállás valamilyen ügy mellett, vagy valami ellen, az egy szavazás, pénzeddel szavaztál. Nem azt mondták, hogy megnyerik a választást, vagy hogy körbehorgolják az országot, hanem az, hogy polgárpukkasztó plakátokat fognak kitenni. Hát igen, ezt a Gergőnek nem mondjuk esélye se volt csinálni. Én nekem megvan egyébként a receptem, most el is mondom, hogyha valaki utánozni akarná, vagy akár ő maga hallgatja ezt. Én azt csináltam volna, de erre utólag jöttem rá, csak én is, hogy én igenis szereztem volna egy sugar daddy-t, egy pénzügyi támogatót, igenis elkértem volna tőle, nem tudom, 10-20 millió forintot, abból megcsináltam volna egy sokkal profibb kampányt, és a bejött 300 millióból azt visszafizetett, tehát azzal kezdtem, hogy visszaadok 10-20 milliót. Így akkor megúsztam volna a függőséget is, tehát nem mondhatta volna senki, hogy engem itt dróton rángatnak a pénzemberek, mert hogy visszafizettem volna a közadakozásból összegyűlt pénzből a kampányt, viszont tolhattam volna egy profi kampányt profi kommunikációs szakemberekkel.
Igen, ez elképzelhető, hogy hát persze ez a csak lehessen kivásárolni a kezdeti sugar daddy-t típusú kérdés.
Hát, igen, eleve ez a megállapodás, hogy te adsz 20 milliót, én tolok egy Indiegogo kampányt, ha abból összejön 300 millió forint, akkor eddig és eddig visszaadom a 20 milliót. És ennyi a megállapodás. Ha meg nem jön össze, akkor buktad a 20 milliót. Azért 20 milliót sokan el tudnak bukni ma Magyarországon. Jó, mindegy, ez csak egy ötlet sziporka valami.
Zárójel, akkor csak én említés szintjén mondjuk azt, hogy azért új média ipari dolog az jött létre a héten. Ez Puk Lászlónak és egykori kollégánknak, Lebhart Olivernek a cége, amely egy Google DNI, milyennek a kibontása, te jó Isten, mindegy Google-os...
Digital News Initiative.
Újságos fejlesztési pénz pályázat meg, és kapta meg a Népszava is az Olivierék cége, valami 78 millió forintot, és ebből fognak automatikus információgyűjtő eszközt és szolgáltatást építeni, legyen ez bármi is.
Én beszélgettem erről az emlegetett Olivérrel egy pár hónappal ezelőtt, és az alapján, amit tőle hallottam, ez a dolog jó lesz, vagy legalábbis ígéretes, vagy érdekes. Azt nem gondolnám, hogy a Népszava, főleg Puk Lászlóval a háta mögött, aki ugye a baloldal párt pénztárnoka volt, vagy a baloldal simicskája, ha akarjuk ezt mondani. Szóval, hogy ezzel valóban megreformálhatja a tényfeltáró újságírást, ahogy itt az Index címe kicsit gondolom ironizálva,
hogy a fenében
ironizálva mondja. De hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi sül ki belőle. Mindenképpen egyel izgalmasabbnak találom, mint elindítani még egy újságot, amiben cikkek sorjáznak szépen egymás alatt, amiket újságírók írnak nagyon alacsony fizetésért, és aztán jól körül vannak rakva bennerekkel. Ennél bármi jobb.
Hát ugye ehhez az kell, hogy egyrészt majd elkészüljön az anyag, vagy a szolgáltatás, másrészt pedig a Jászladányi kocsmának az oda telepített iskola PC-jén az emberek elkezdjék felderíteni a falunak a szerződéseit.
Jó. Szerintem ennyit a Politiszről, vagy most ennyit a Politiszről, biztos, hogy még majd vissza-vissza fog térni, már csak azért is, mert remélem, hogy Dudás Gergő nem állít meg. Amikor itt volt nálunk vendég, akkor hosszan próbáltuk kiszedni belőle, hogy mi van, ha esetleg, akkor már jól látszott, hogy nem fog összejönni a pénz, szóval, hogy mi van, ha nem fog összejönni a pénz, van-e B-terve, de nem akart B-tervről beszélni addig, amíg világossá nem válik, hogy nem jött össze a pénz, viszont most már kell legyen B-terv, és azt mások is gondolták, úgyhogy azért, mert most nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy akkor többé neki nem szabad megpróbálnia, hanem el kell könyvelni, hogy ezzel a kampányal ez is ez volt a baj.
Igen, ezt valószínűleg tartom egyébként, hogy akik most beszálltak ebbe a kampányba, azokat még egyszer meg lehet győzni. Magamról egészen biztosan tudom.
Hát abszolút, engem is, persze, simán. Én egy ilyen újságot akarok, és egyáltalán nem érdekel, hogy ki és hogyan akarja megcsinálni. Jó, egy kicsit érdekel, hogy ki és hogyan akarja megcsinálni, de elég sok embernek szavaznék bizalmat, mert azt gondolom, hogyha valaki kap 300 millió forintot arra, hogy csináljon jó újságot, akkor ha csak némi szakmai tudás is áll mögötte, akkor tud egy jó és egy jobb újságot tud csinálni, mint azok, akiket milliónyi gazdasági és politikai kényszer között vergődve kell előállítsák a napi 200 hírüket.
Nem is a 300 millió igazából. A 300 millió forintnak megfelelő előfizető. Az, ami iszonyatosan kéne ennek a piacnak.
Hát igen.
Tehát egy sikeres, nem reklámfinanszírozott modell, és tudom, hogy ott van az és, de más üzemméretben gondolkodom.
Igen, az picike, de olyan véleményeket is hallottam, hogy úristen, de hát ki gondolhatja azt, hogy az úgy működhet, hogy van egy újság, és akkor azért az emberek így fizetnek pénzt, és az emberek által az újságért fizetett pénzből él az újság, hát ez milyen egy ördögtől való elrugaszkodott ötlet, és aztán hosszan gyűjtöttem a nyálamat, de végül mégsem írtam oda ebbe a threadbe kommentként, hogy azért az újságírás 500 éves történetében az elmúlt 20 évet kivéve mindig is ez volt a modell. Tehát, hogy ne legyünk meglepődve, az, hogy 30 újságírót egy paywall mögé gyűjtünk, azaz az újság árát kérjük el, és ezért lehet csak elolvasni azon újságírók cikkeit. Ez azért nem teljesen ismeretlen, inkább azt mondanám, hogy ez a másik modell, ez az új modell, ami eléggé ismeretlen.
Igen, és azzal meg együtt lehet élni azért, hogy az újság az nem áll egyrészt egy adag újságíróból, másrészt meg egy másik kisebb szabányi programozóból, akik egy sokkal kisebb és sokkal bénebb NSA-t állítanak elő házilag. És adatot gyűjtünk, és bannert villagtatunk.
Így van. Na jó, hajrá előfizetős sajtó, és hajrá Dudás Gergő, én tökre drukkolok neki. Én még csak azt se gondolom, amit így mondanak, hogy elbaszta ezt a kampányt úgy, ahogy van. Ez egy, hogy van egy ilyen angol mondás, nice first try. Szerintem szép kísérlet volt. És biztos sokat tanult belőle ő is, meg mindnyájan. A szakmának is egy csomót kell tanulnia belőle, és nagyon remélem, hogy a szakma nem azzal fog mostantól jönni minden konferencián. Na, hát a Dudás is megpróbálta, aztán ez is bebizonyított, hogy az emberekkel ezt nem lehet megcsinálni. Szóval, hogy nem ezzel kéne jönni, hanem azzal, hogy egy utat kipróbáltunk, ez és ez volt a tanulság, ezek és ezek voltak a hibái, most akkor máshogy próbáljuk.
Persze, ezért bőven lehet még iterálni, például jó kampánnyal.
Például első kísérletnek marha jó. Na jól van, de most nagyon sokat beszéltünk olyan dologról, amiben viszonylag kevés a bit meg a byte, márpedig mi mégiscsak egy ilyen bites meg byte-os beszélgető műsor volnánk.
Volt ilyen névjavaslatod. Meg is keresem a dokumentet addig.
Jó, de kínos. Itt fogsz belehozni engem a cikiségbe.
Chip van benne, ez az.
Jó, de jó kis cím lett volna. Hát látjátok a Meti Heteor mennyivel jobb, az legalább teljesen érthetetlen, és csak azok tudják az eredet történetét, akiknek egyenként elmeséljük azt.
Igen, de nem kell mindent tudni, ez egy név. Olyan, mint a Adidas.
Pont, és nekem is az Adidas jutott eszembe. Valami mágikus rezgés van közöttünk kelt.
Igen, az évek és a kilométerek, vagy kilométereket sokat tettünk meg.
Úgy. Na jó van, elmesélem egy élményemet, ami egy két hete ért, és akkor abból aztán megbeszélhetjük, hogy lesz-e forradalom a játékiparban. Az történt ugyanis, hogy a családom elvitt engem egy PlayVR nevű ilyen virtuális valósági játék központba, a Kecskeméti utcába, tehát itt a Budapest belvárosában érhető el a dolog, és még csak nem is ilyen teljesen elvetemült árakon, ahol rengeteg HTC Vive, egy Oculus Rift, és azt hiszem, hogy egy PlayStation VR várja az érkezőket, és mindegyiket kipróbálhattam. Mármint, hogy persze a családom is kipróbálta, de én kifejezetten azt mondtam az ott segítő srácnak, hogy én nekem az lenne a célom, hogy ez alatt a bő egy óra alatt, amíg itt vagyunk, addig hadd nézzek bele mind a három eszközbe. Mert hogy még korábban egyiket se próbáltam. És megkaptam ezt a lehetőséget. És biztos, hogy benne nagyon sok hallgatónk kipróbálta már valamelyik ilyen VR eszközt, de én nekem most sikerült, úgyhogy nekem nagyon friss róla a tapasztalatom. És nem volt rossz élmény egyáltalán, sőt, inkább elég jó élmény volt. Nem volt egy akkora nagy ilyen szintugrás a mondjuk a Gear VR-hoz, tehát a Samsung beleteszem a telefonomat típusú szemüvegéhez képest, mint amekkorára számítottam, de azért pont játékra nagyon-nagyon-nagyon izgalmas játékokkal is találkoztam, vagy hát amit tök jó volt csinálni.
Miket játszottál?
Elég sok mindent játszottam. Az egyik legerősebb élmény az az első, egy ilyen demójáték volt lényegében. Olyan volt az egész, mintha egy Playmobil várban állnék. Playmobil megvan, ez a Legónak a kisgyerek változata. Még ilyen nagy elemekből építkezünk, és vannak ilyen nagy várai, tehát lehet várakat, mindenféle lovagi várakat csinálni. Na, egy ilyenben áll az ember valahol ott a felső részen, és jönnek be mindenféle lovagok, ezek ilyen eléggé kockás, tehát nem különösebben jól eltalálva, vagy nem részletes, nem fotorealisztikus lovagok, akik jönnek be, és be akarják törni az ajtót. Nekem meg van egy nyilam, és lenyilaszhatom őket. Ennyi a játék. Ugye ezt HTC Vive-val játszottam, ahol mind a két kezében van az embernek egy-egy kontroller, és nyilazni kell, ami hát a nyilazás mozdulatát utánozod. Ezt játszottam mondjuk azt hiszem 15 percig, és a végén nagyon komoly izomláz volt mindkét karomban. Tehát egyrészt teljesen mozgás volt, nagyon erős, ilyen valóságszerű élmény volt, mert az egy általános tapasztalat volt egyébként mind a három eszköznél, hogy a kontrollerek lényegében észrevehetetlen leggel, legnélkül követik az ember kezének a mozgását, a legbonyolultabb mozdulatokat is. Nagyon meglepő, hogy mennyire jó. Szóval volt ez a nyilazós játék, az volt az első, de előtte volt egy kis demo, ahol ilyen térben a portálnak a kis lebegő robotja magyarázott el mindenféléket, és nagyon vicces volt. Meg ki lehetett menni valami hegyre körülnézni, és madarakat számolni. Aztán kipróbáltam a Google Earth-t, ilyen VR verzióban, ami körülbelül az az érzés, mint hogyha te lennél Godzilla, és így mászkálnál a városban, de konkrétan le tudtam zoomolni a házunkig, és láttam előtte állni az autónkat Godzilla üzemmódban. Játszottam valamilyen űrplatformos lövöldözőssel, mármint hogy egy platformon állok, ami valahogy az űrben lebeg, és drónok jönnek és lőnek rám, nekem meg van egy pajzsom, meg egy lézerpisztolyom, és az ilyen klasszikus lövöldözős volt, de olyan, ami elhajolós, tehát el kellett hajolni a lövések elől. Ami marha jól nézett ki, meg az volt így közel a szívemhez. Na, és aztán egyébként, ami viszont a legerősebb élmény volt, vagy a legimmerzívebb élmény volt, azt pont a PlayStation VR-ral kaptam, ami egy szellemvasútba oltott hullámvasút volt, ahol hát ilyen horrorbohócok bukkantak elő, és azokat kellett lelövöldöznem két sima pisztollyal. És ugye azt tudjuk, hogy a PlayStation VR az nem a legerősebb hardware, nem a legjobb felbontás, semmi ilyesmi. Tehát nem az a legjobb cucc. Bénán is kezelte a kezeimet, tehát egyszer valahogy előrébb gurultam a székkel, és innentől kezdve a kezeim már nem ott voltak, ahol a kontroller volt, és mégis ez volt a legerőteljesebb, mert hogy itt, amikor hullámvasutaztam, amikor így ment föld felé lassulva a szellemvasút, meg lezúgott a lejtőn, akkor az kifejezetten ilyen megszédítő érzékeket becsapó élmény volt. Nagyon nem szoktam ilyesmitől szédülni, vagy eféle, de itt egy pillanatra úgy megzizzent a fejem, és az egy ilyen nagyon, azt úgy nagyon értettem, hogy ez mitől más, mint ugyanezt képernyőn játszani. Egyébként minden játéknál éreztem, hogy ez nagyon más így játszani. Különösen el tudom képzelni a szimulátorokban, a first person shooterekben, tehát egy csomó olyan zsánerben el tudom képzelni, hogy ez nagyon más, mint a képernyő, és hát az összes ilyen civil alkalmazásban, amit persze egyébként nem próbáltam ki, kivéve a Google Earth-et, ami nem volt különösebben érdekes. De hogy szóval bemenni dolgokba, bemenni helyekre, az egy rohadt erős élmény.
Érdekes, hogy a FPS-t mondtad, mint az egyik olyan játékműfajt, ami más lenne VR-ben, mert azt szerintem pont dög nehéz megcsinálni, úgyhogy ne vérezzen az élmény. Mert egy FPS-ben haladnod kell. És itt a lövöldözős játékban, meg abban is, amit annó én, amikor VR eszközökről írtam, akkor nekem beraktak, az egy HTC Vive-os játék volt. Ott mind a két esetben kitrükközték valahogy a mozgást. Esetben úgy, hogy csináltak egy real shootert, tehát, hogy egy kötött pályán mozog a karaktered, és mozgás azért van, mert visz téged a játék. Amit én játszottam, ott pedig egy jól megvilágított tisztás kellős közepén álltam, és nem lehet sehová menni, és csak körbe-körbe foroghattam, mint egy ilyen ágyútorony. Meghadonáztattam a kezeimmel, és lőhettem a zombikat az egyik kontroller által oda varázsolt pisztollyal, a másik kezemben meg talán lámpa volt. De hogy tök nehéz ebbe a világba úgy mozgást belevinni, hogy ez annyira szabad legyen, mint amit egy FPS megkíván.
Ebben teljesen igazad van. Igen, ez így van, és az tényleg azt, tehát ha nincs úgy hitelálva a játék, hogy ne kelljen benne mozogni, akkor ugyan lehet mozogni, de béna, az ember neki megy a falnak. Nem megy neki, mert a világ megjeleníti a falat, ami a valóságban is egy fal. De valóban ez a része hiányzik belőle, és ezt nem is lehet igazán, most így elképzeltem, amit eddig csak fotókon láttam, ugye vannak ilyen hörcsöglabda-szerű megoldások, amikor ilyen gömbhéj belsejében gyalogolsz, vagy futsz, és ott haladsz a VR-ban.
Igen, de...
És ez valóban nem az igazi, ehhez az AR jobb lehet majd, ahol látod, hogy hova mész.
Igen, csak a rendőröket hívják rá, hogyha hadonászol a zombik ellen.
Hát jó, de mondjuk a normafán ugyanezt már megcsinálhatod.
Igen, igen.
Vagy egy ilyen belső térben, ami így fel van építve, mit tudom én, egy ilyen lövöldözős, lézerteges pályán.
Jó, persze, csak akkor a játéktermet találod fel, ugye nem a videójátékot.
Hát igen, igen, igen.
Van egy ilyen lyuk ebben az elképzelésben, és pont erről szól egyébként ez a poligonos cikk, amit hoztam, hogy a vér egy csomó mindenre jó lesz, de hogy a játékiparban sokan mondják azt, hogy speciál videójátékokat nem fogja megváltoztatni, pláne 5 éves intervallumon. Mert hogy például az a fajta immerzivitás, azt a fajta ilyen belehelyezkedés, amiben a VR nagyon jó a VR-re tervezett játékokban, az nem minden játékosnak az igénye. Tehát bárki, aki mondjuk versenyzésben játszik játékot, az nem úgy játszik, hogy hú, most akkor nagyon bele akarom magam élni abba, hogy én vagyok a terrorelhárító, hanem ezerszerbe gyakorolt mozdulatok, gyors végrehajtása, halál pontosan.
Ez így igaz. És még az is igaz, igen, hogy mit is akartam ezzel, hogy tehát aki nem az élményre megy rá, annak ez nem kell. Aki még az élményre megy rá, annak szerencsére ott van ez az emberi fantázia nevű régen meglevő eszköze, ami egyébként meglepően hatékonyan tudja pótolni azt, amit a VR ad. Tehát a VR az megint egy olyan eszköz, ami az emberi fantázia használatának a csökkentésére ad egy jó eszközt. És ez lehet kritika vele szemben. De azért nekem volt pár olyan élményem, ami meg azt mutatta meg, hogy van olyan, amit a fantázia nem, igaz, nem is azt, hogy nem tud kipótolni, hanem hogy mivel nem voltunk még ott, vagy hogy mondjam, nem következik organikusan, hogy az milyen. És ezt megmutatja a VR, azok azért nagy élmények. Ezt pont az Oculus-szal tapasztaltam meg, aminek egy demóját rakták csak be, és volt egy ilyen demó, hogy ott állok egy múzeumnak a folyosóján, és egyszer csak becsattog egy Tyrannosaurus Rex, ott átlépked fölöttem, és rám üvölt, és fröcsköl a nyála. És hogy milyen rohadt nagy egy Tyrannosaurus Rex, arról mindent tudok pontosan, de egyáltalán nem volt róla egy érzetem, csak tudásom. És most kaptam egy érzetet, és ez az érzet hirtelen teljesen új dimenziót nyitott meg hozzá.
Tudod, ki él ebből évtizedek óta? Az IMAX.
Ó, igen,
csináljunk egy 30 perces mozit, ahol a végén feléd köp valamit egy gekkó.
Hát igen. Jó, de érted, tehát amikor olyan helyekre tud betenni, ahol nem voltál, és amit nem tudsz igazán elképzelni, hogy milyen lenne ott. Az marha érdekes.
Persze, a VR-re épített szórakoztóipar lehet egy rohadt érdekes dolog majd.
Bár... Jó, hát és ezt cáfolja a játékipar számos prominense, azzal, hogy nem fogja nagyon megváltoztatni.
De az csak a játékipar.
De az csak a játékipar, ez igaz.
Betöltheti azt a hatalmas, talán egy kettőbés ceruza is belefér rést, ami a 3D TV-k után maradt.
Hát, betöltheti. Ezzel kapcsolatban egyébként inkább vannak kétségeim. Egyrészt volt egy olyan élményem, hogy a három, ugye ez a, ennek az iparnak a csúcsa, a HTC Vive, meg az Oculus Rift 2-es level 2, vagy mi az? Tehát a második változata, második kereskedelmi változata. Hogy ehhez képest a felbontásuk egyáltalán nem volt ilyen lenyűgöző. Tehát az inkább mégiscsak pixeles volt. Nem volt zavaró, vagy engem nem érdekelt, mert tudtam, hogy egy kreált világban vagyok, és az se zavart, hogyha Playmobil figurák között voltam. De valahogy, tehát azért vizuálisan nem volt egy ilyen fejbeverős látvány, vagy érzés.
Biztos, hogy meg fognak dobálni ilyen ezek kis Globus Mike konzervekkel, majd ha egyszer találkozunk kedves hallgatókkal, de ezt a fajta fotorealizmusra való törekvést, illetve pixelbaszást, ezt mindig nagyon mókásnak éreztem. Játszottam már rendkívül szépen kinéző játékokkal, ugyanakkor meg emberek a mai napig odaülnek a Super Mario elé, és nem csak nosztalgiából. De általában nekem a játékmechanika az inkább többet ad hozzá egy játékhoz, mint amennyit a kinézete nekie.
Igazad van. Vannak részben olyan zsánerek, ahol pont a valóságszerűség a cél, mondjuk a repülés szimuláció az elég klasszikusan ilyen, és én nekem ez az egyetlen zsáner, amiben délen voltam valahol valamennyire, vagy amit komolyabban kipróbáltam. És ott például pont tényleg azt szeretik a legjobban a gamerek, hogyha nem tudom, az F-16-ossal úgy szállhatnak fel, hogy felkapcsolják az összes rendszert és az összes tekertyűt a megfelelő helyen, a megfelelő helyre tekerve indítják el a repülőt. Nem minden gamer ilyen, de sokan vannak, akik ezt szeretik. Meg hát mondjuk egy ilyen légiharc szimulációban ott azért az eléggé nagyon sokat számít, hogy miközben irányítom a repülőgépet, hátra tudok-e nézni.
persze meg ott nem árt, hogyha nem röcög, és nem csak 15 méter előre tud táját rajzolni.
Igen, igen. Igen. Na jó, de ebben egyébként most az, hogy most ez esetleg nincs meg, vagy csak nem olyan tökéletesen van meg, az látszik, hogy 2 év múlva meg lesz. Ez nem para.
Ó, ide azért van egy linkem egyébként. Tehát, hogy miért nem lehet videókártyákat kapni?
Hát az nem a bitcoin miatt.
És még mindig. Nagyon jó. Eddig csak a magyarokat láttam miatta anyázi nagyban. És ott el tudtam helységet, hogy hát igen, ezért magyar kiskereskedők azok ilyenek, nem tudnak elég videókártyát szerezni. Jobban kellett volna lobbizni a európai videókártya szétosztó, hogy jól istennél, vagy valami. Amikor már a legnagyobb játékos újságokban jön szembe az, hogy hát igen, sorry, de itt sem lehet kapni videókártyát, ha meg igen, akkor $200 drágában, mint ami eredetileg került volna, az nagyon mókás. Úgyhogy várom már azt, amikor elkezdenek arról elemzéseket írni, hogy azok a játékok, amit megterveztek mondjuk 1070-as vagy 1080-as Nvidia kártyákra, kijönnek idén tavasszal, Far Cry-ot, ilyen például, amihez nem ártanak ezek a kártyák. Annak a sikerét vissza fogja azt fogni, hogy aki emiatt fejlesztene gépet, az csak aranyáron tud venni hozzá videókártyát.
El tudok képzelni egy olyan forgatókönyvet, és azért azon majd nagyon fogunk nevetni mondjuk 2018 vége fele, hogy látván a megnövekedett piaci igényt, egyrészt felpörögnek a kártyagyártók, és elkezdik ontani a kártyákat részben bitcoinra, már bitcoin bányászatra optimalizált változatban, részben meg egyszerűen csak ilyen, tehát többet gyártanak abból, ami most is megvan, és ezzel párhuzamosan vagy kipukkad a bitcoin, vagy mondjuk inkább úgy, hogy korrigál és visszamegy egy ilyen reálisabb szintre, amikor már nem lesz akkora divat csinálni, és hirtelen 2018 második felére egy nagyon durva túlkínálat fog jelentkezni videókártyából, és hirtelen elkezd csúnyán zuhanni az ára.
Igen, és lesznek azok a bányászkártyák, amiket nagyon nehéz lesz eladni, mert ezeket gyártották mondjuk videócsatlakozó nélkül, hiszen úgy csak számolnia kell.
Igen, igen, és akkor azt a befektetést viszont lapátolhatja ki a szemétbe az ember. Jobb esetben majd lesznek olyan kínai vállalkozások, akik utólag szerelnek rá egy VGA kimenetet.
Hát, vagy keres vele ízét UFO-t a SETI at home-ban. Vagy, ez tegnap jött szembe, vagy hamisít vele sztárpornót.
Na, az micsoda?
Hát tudod, volt ez a Deepfakes nevű történet, amikor ráhegesztették egy valami hírességnek a fejét egy pornófilmre. Gépi látással, gépi tanulással. És ez annyira trend lett a Redditen egyébként, hogy bár gyártottak hozzá ezek a bájos, pervers férfiak GUI-t, leírást, hogyan kell a melyik QDA-t telepíteni, hogyan lehet trénelni a különböző sztárokra a rendszert. Több szempontból ijesztő, rendkívül para az egész, de a szemünk előtt demokratizálódott a pornóhamisítás.
Hát ez végül is mindenképp egy érdekes kihívás egy jelentős méretű iparágnak. Igen. Jó, nagyon jó. Na most akkor, de várjál, ehhez képest mit mond a VR forradalomról a Polygonnak a végtelen hosszú cikke, amit nem voltam képes még átfutni sem rendesen?
A Polygon végtelen hosszú cikke, hála Istennek, az elején foglalkozik a VR-rel. Nagyjából egyik oldal, másik oldal egyébként. A egyik csapat az azt mondja, hogy igazából nem azt a fajta élményt keresi játékosok nagy része, amit a VR kínál. A másik oldal szerint a VR az egészen csodálatos, izgalmas dolgokat fog elhozni, és hogy nem látott még olyan embert, akinek a fején raktak egy Oculus Riftet, és az ne vigyorogva vette volna le magáról. Illetve az a kis százalék, aki összehány veszi le magáról, de hát ez a pech. És ami viszont izgalmas, ami átvezet egy következő témához, amit mindjárt előrángatok ide, hogy a Nintendo, a rohadtul mocskosú szemétmódon drágának tűnő Nintendo Switch-et hozzák fel jó példának, ami megközelíthetőbb, meg olcsóbb, mint a VR. Senki nem várt tőle olyan durván nagyon sokat. Viszont úgy tűnik, hogy megint rohadtul bejött a Nintendónak, időnként rohadtul bejönnek a dolgok, és egyrészt ott dörömbölnek a kapukon a fejlesztők, hogy engedjetek be a platformra, másrészt el kell az eszköz, harmadrészt meg még menő is.
Az nagyon fura egyébként, igen, hogy a Nintendo Switch siker lehetett, az nagyon meglepő, mert egyrészt tehát az összes buzzworddel szembe megy, mindennel, ami manapság menőnek van gondolva, vagy nem is, ami trendnek van gondolva, azzal szembe megy. Nem mobiljáték, bár körülbelül akkora eszköz, mint egy mobiltelefon, vagy annál kicsivel nagyobb csak. Hozza azt a toposzt, amit egyébként 10 éve mindenki megpróbál megcsinálni, és mindenki csúfosan belebukik, hogy az asztali eszközödet egyszer csak átkattintod egy másik keretbe, és viszed magaddal, és mobileszköz lesz belőle, avagy fordítva a mobileszközödet bele, tehát a telefonodat bele tudod kattintani a laptop keretbe, vagy a kijelző keretbe, és akkor abból egy asztali gép lesz, és ez még senkinek nem jött be, a Nintendónak ez is tökre bejött, és hát így igen, és nincsen benne se VR, se 3D, se semmi.
Nem esküdném meg, hogy internet van erre egyáltalán.
2D kvarc játék.
És drágák rá játékok, ezt se adjuk ki.
Aha, igen. És működik, fantasztikus. Az tényleg egy jós üzemegysége biztos van valahogy a Nintendónak. Ráadásul olyan dolgokat tudnak megjósolni, amit az átlag gondolkodás meg nem.
A labót azt láttad hozzá?
Nem.
Az egészen csodálatos. A Nintendo kitalálta azt, hogy mi lenne, hogyha azok a zsírarcok, akik már egyébként megvették a Switch-et tőlük, és van még elköltető pénzük, azoknak eladnának kartonpapírt rohadt drágán. És a gondolatot tett követte, kitalálták ezt a Labo nevű dolgot, ezek egyrészt van hozzá egy játék kazetta, amin különböző a labót támogató játékok vannak, ez a csomag egyik darabja. A másik az nagyon sok előre perforált kartonlap, amiből amúgy brutál bonyolult szerkezeteket lehet kihajtogatni, tehát hogy robotot, zongorát, hogy csak az horgászbotot, amiben különböző fakkokba be lehet szerelni a Switchnek a részeit, és innentől kezdve ezekkel a kartonból készült fizikai kiegészítésekkel te horgászosat játszhatsz, meg robotosat játszhatsz, meg zongorázhatsz, és kifizettél 70 meg 80 dollárokat egy játékért és nagyon sok kartonpapírért.
Ehhez képest hoztál egy másik Barkács videót, ami egyszerűen csak nagyon cuki, akkor valaki kartonpapírból és alufóliából összehoz egy ilyen játéktermi mechanikus, vagy elektromechanikus játékot, és az egész hát körülbelül azzal a leesett állal és bámulattal néztem, amivel korábban asztalos videókat, amikor egy kivágott félfenyőfából valaki csinál egy gömb alakú favázát. Ez is kb. Olyan, hogy kartonpapír, alufólia, néhány drót meg elem, és egy ragasztópisztoly. Ezünk van, és ebből összerakunk egy bonyolult elektromechanikai eszközt, ami működik.
Azzal kaptam meg egy barátomtól, és azt hiszem hallgatónktól is, hogy azonnal nézzem meg, visszaírtam, hogy igen, csak hogy ebben azért nem 2 emberóra van, én legalább 8-as satszalom azt, ami belemegy ebbe. És azt kaptam erre a válaszol, hogy igen, ő is elkezdte azzal nézni, ez biztos, hogy egy DIY projekt, aztán rájött, hogy ez tulajdonképpen nem a DIY, hanem inkább a csinálja meg az anyád, ne pedig én kategóriás cuccos. Tényleg nagyon sok ragasztópisztolyozás, pontosan vágás, és drótruhalkasztó széthajtogatás van benne, amíg létrejön az
összes. Biztos nagyon sokat futottak lyukra, meg zsákutcába, és amit felvettek az a végül kiszaszerolt jó megoldásoknak a sorozata, és ettől gyönyörű, és az ember szerintem pontosan ugyanazzal a setup-pal nézi ezt a videót, mint amikor tudom én, hullámszörfölőket, vagy sílécen szaltózókat, vagy terepbiciklistákat néz. Nem? Tehát, hogy egy ilyen emberfeletti teljesítmény, amit olyan jó nézni, hogy valakiből ez így ki tud jönni, de nem merül fel, hogy belevágjál, mert ahhoz azért túl bonyolult.
Hát ha eredendően te fogyasztod el ezt a tartalmat, akkor igen, akkor ez teljesen rendben van, ez egy valid válasz erre. Ha viszont mondjuk fiúgyermeket találkozik a Facebook nagy csodája segítségével ezzel, és egy picit remegő szájszéllel hozzá itt tableten, akkor nehéz megmagyarázni, hogy nem ezt fogjuk megépíteni, kisfiam, mert nem fenyőfába verünk be 100 szöget.
Szerintem nagyon könnyű megmagyarázni, megmondom, hogy csinálnám én. Kisfiam, nem ezt fogjuk megépíteni, nem fenyőfába verünk be 100 szöget. De apa, kus! Ezt így kell csinálni. Mert hogy ugyanis ezt nagyon nehéz elmagyarázni. Figyelj, ez nagyon-nagyon bonyolult, nagyon sokat fogunk vele szívni, nagyon rosszul fog sikerülni végül, nagy kudarc lesz, ne csináljuk. Ebbe így nem érdemes belevágni. Nem. Abba az meg könnyű. Azt muszáj leírni, hogy mi ez az eszköz, amiről most már percek óta beszélünk. Egy autós játék lényegében, egy, hogy is kellene leírni, egy körbefutó, futószalagszerű, tehát ilyen végtelen szalagot kell elképzelni, amin egy út kanyarog, és az úton akadályként autók vannak, és nekünk pedig a saját autónkat kell fölött az út fölött úgy vezetni, hogy ne ütközzünk bele az akadályautókba.
Aki ismeri a környéket, ez este 5 óra 30 Árpád híd.
Csak a végtelenített szalag hiányzik. Igen. Szóval ez az, amit láttunk, és ami...
És érzem, hogy elektromágnikus, ez benne a legszebb. Tehát, hogy a kis autónk az fut a szalag egyik oldalán, alatta, ha jól emlékszem, mágnesen hozzá van fogva egy érintkező, ami egyrészt rángatja a kis autónkat a különböző sávokba, másrészt pedig, hogyha olyan helyre fut a szalagon az autónk, ahol egy másik autó van rárajzolva, akkor annak a másik oldalán van egy másik érintkező, és amikor zár az áramkör, akkor lecsapódik a Game Over tábla, ekkor a Game Over táblát visszahajtjuk, a Game Over tábla sarkában található érintkező megérint egy negyedik érintkezőt, és újraindítja a játékunkat. Tehát, hogy...
Igen. És amikor érintkezőt mond a kelt, akkor arra gondoljatok, hogy ez alufóliából kivágott kis négyzetecske felragasztva ragasztópisztolyjal a kartonpapírra. Igen. És egy vékony részdróttal bekötve.
Egyik részben az a fajta Rube Goldberg masin, amivel Tom próbálja meg elfogni Jerryt, másrészt azon a technológiai színvonalon kivitelezve és azzal az eséllyel összepakolva, amivel a préri farkas próbálja meg elkapni a gyalogakukkot. Tehát ennek a kettőnek a szerelem gyereke igazából tök lehetetlen megépíteni épésszel. De nagyon szép.
Hát így, az egy szép darab. És akkor ez valamiféle kapcsolatban is volt a Nintendo Switch-el.
Igen, mind a kettő karton elektronika igazából. A kartont amúgy is szeretjük. Igen.
Hát szeretjük, hogy mit hoz ki belőle a találékony ember, ennyiben mindenképpen szeretjük.
Igen, viszont van egy sokkal komolyabb téma. Annes inkább, mert legalább 5 adásra ezelőtt beszéltünk arról a tanulmányra, meg arról a bejelentésre, hogy a melegeket fel lehet ismerni gépi látással.
A fotójuk alapján.
A fotójuk az arcukról készített fotó alapján.
Legalábbis egy ilyen tanulmánnyal állt elő két kínai mérnök.
Igen, és utána még mondtak sok mindent, a liberálisokat, az újságolvasókat, és még sok minden mást fel lehet ismerni fotó alapján, és ezt egy Google-ös, és egy nem tudom, hol dolgozik a másik kutató, nagyon szépen, nagyon logikusan, bocsánat, 3 kutató egyébként, darabokra szétszette. És tök okosan, szaradatból dolgoztak.
Okosan, szerintem azért darabokra nem szedte szét, hanem inkább megmutatta azt, hogy könnyen lehet, hogy az, amit ezek a korábbi kutatók kijelentettek, tehát, hogy genetikai státuszokat lehet leolvasni az arcról, hogy lehet, hogy nem erről van szó, hanem nem a genetikai státuszt tudjuk leolvasni, hanem a genetikai meghatározottsághoz egyébként kapcsolódó ilyen társadalmi mintákat. Tehát praktikusan ilyeneket mértek, hogy a leszbikus csajok azok sokkal kevésbé festik a szemüket. Statisztikailag kimutatható módon kevésbé festik a szemüket, és akkor tehát magyarul a gépi látás vagy a gépi tanulás számára a festett szem egyenlő hetero csaj egyenlet jöhetett ki. És egy pár ilyet mutattak, hogy tehát vannak ilyen nem genetikusan meghatározott paraméterek, amik jól látható különbséget mutatnak a homoszexuális és heteroszexuális közösség közötti különbségben.
A heteropasik között gyakoribb a szakáll, az adat bázisban, amit használtak, ott pedig meleg macik nem voltak, akik között akadnak szakállasak. Sorry.
Igen, meg a melegek inkább hordanak szemüveget, míg a heterók még inkább kontaktlencsére szavaznak. Hát érted, ezek ilyen, szóval azért ezzel szerintem nem feltétlenül egy cáfolatot adtak, hanem így megmutatták, hogy ez lehet, hogy az azért volt, mert. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a kutatóknak igazuk van, mert más értelmezési keret is lehetséges. Minnyáján érezzük, nem jó, nem tudom, minnyáján érezzük, én érezni vélem azt, hogy igazuk van, és hogy a genetikus tulajdonságok kiülnek az arcra, vagy tehát, hogy külső fizikai különbségekben manifestálódnak. Ez elég könnyen cáfolhatónak hangzik.
Ez a 19. században már egyszer elvetett, vagy 19. század végén, 20. elején már egyszer elvetett frenológia, amely szerint az emberek koponyának alakjájából lehet következtetni dolgokra.
Hát igen, csak most ugye az a különbség, hogy most ez nem egy elmélet volt pusztán, hanem egy gyakorlat, tehát hogy volt egy 30 ezres fotósorozat minta, és a gépi tanulás viszonylag nagy pontossága meg tudta mondani ezekből a fotókból, hogy az azon szereplő emberek szexuálisan milyen irányba orientáltak. A kérdés nem az volt, hogy meg tudja elmondani a külső vagy a fotó alapján, hanem az, hogy mi volt az, ami elvezette őt a felismeréshez. A genetikai különbségek, vagy a szocializáltak.
És mindezt milyen adatbázison hozták létre?
Mert... Igen, és hogy ez egy társkereső fényképadatbázisán csinálták, igen, valóban ez egy...
Tehát elképzelhet, hogyha ezt az adatbázisra, ezt a betanított MI-t átviszed egy, nem tudom én, akár Franciaországba, akkor tök más fog kijönni. Tehát itt igazából egy bizonyos adatbázison valamit jól meg tudott mondani az a algoritmus. Ennél, hogy is mondjam, sokkal merészebb állításokat azért szerintem nehéz tenni.
Nézd, egy dolog egész biztosan kiderült ebből a történetből, vagy ebből a két történetből, tehát az eredeti állításból, és aztán ennek a cáfolatnak szánt következőből, hogy mivel a gépi tanulás az alapvetően statisztika, és a statisztika esetében végtelenül fontos az értelmezési keretrendszer. Tehát, hogy biztos jól tudjuk-e, hogy mit mérünk, és hogy amit mérünk, vagy ahogy mondjuk szegmentálunk egy sokaságban, az pontosan mit is jelent. Így vagy úgy értjük-e azt. Szóval, hogy nagyon könnyű félreértelmezni, tehát valószínűleg a gépi tanulás az jól tanul, jól vesz észre dolgokat, csak mi nem vagyunk biztosak benne, hogy mit vesz észre, hiszen a gépi tanulásnak ugye az a lényege, hogy ott egy fekete dobozban történik a minta, a felismerhető mintáknak a megtalálása és értelmezése.
Igen, és innentől kezdve egyébként bármely sarkos állítást viszonylag merész dolog elfogadni. Egy dolgot javaslok még mindenkinek, aki esetleg lekattintja a linket, hogy nézze meg a legeslegalján a három szerzőről készült meleg és nem meleg profilfotót.
Ja, hogy magukat megcsinálták melegnek és nem melegnek, és az algoritmus át is sikerült vágni ezzel?
Azt hiszem, hogy erre nem térnek ki, hogy mi lett a saját fotójukból, de tényleg teljesen más arcokat mutat, annyi, hogy megborotválkozott és felvett egy szemüveget. Alulról vagy felülről fotózod az arcot. Van rajta smink, vagy nincs rajta smink.
Igen, ez ilyen szempontból tanulságos nagyon, hogy az MI biztos talál valamiféle mintát, de hogy ezt a mintát jól értelmezzük-e, az már rajtunk múlik.
Azt tudom, amit felfedeztek, az nagyon vicces volt az egyik, hogy a heteroférfiak profilképe gyakrabban van alulról fotóz, ezért, hogyha az MI az lát orjukat, akkor azt jó eséllyel heterónak fogja venni. Tehát ez a... Oké. Okay.
Hello statisztika. Igen. Igen, és ez ugyanaz a tévedési rendszer, mint ahogy a majmokat fekete férfiként felismerő, pontosabban a fekete férfiakat majomként felismerő, képfelismerő algoritmus, ami talán először a Flickr futott bele nagyon csúnyán, vagy nagyon hangos sajtóhiszti közepette, de aztán volt ez máshol is.
Volt a Google, és a Google az ugye meg is oldotta ezt a problémát, azóta egyáltalán nem lett majmot felismerni a képfelismerőjével.
Jaj, egy ugyanilyet mesélt most nekem az autószerelőm, azt elmondjam, az teljesen...
Mesélj!
Nagyon kevéssé tartozik ide, de szerintem érdekes sztori, hogy nehogy hülyeséget mondjak. Igen, hogy a Mercedes csinált egy olyan eszközt a fékrendszerébe, hogy a fékpedál megnyomása az nem volt közvetlen, tehát direkt mondjuk, hogy mechanikai kapcsolatban a fék munkahengerrel, tehát pontosabban azzal a hidraulika folyadékkal, ami a fékezést intézte, hanem közben volt iktatva egy ilyen mérőcső tulajdonképpen, ami az egyik oldalon mérte a fékpedál lenyomásának az erősségét, meg a sebességét, és ez alapján az elektronika működtette a fék erőt a kerekeknél.
Ez maga a fly-by-wire.
Így van, hát bizony, de csak igen, végül is igen, de inkább csak az az érdekes, hogy volt egy ilyen közbeépített mérőrendszer, hogy elektronikusan lehessen működtetni, és hogy egyébként így bizonyos értelemben lehessen okosabban szabályozni, tehát hogy mit tudom én, ne az legyen, hogyha valaki egy tiszta erőből két lábbal betapossa a féket, akkor se legyen satú, hanem akkor is mit tudom én, csak egy fokozatosan adagolt fékerő legyen. Valami ilyesmit szolgált volna, és ez nagyon jól is működött, viszont megszaporodtak azok a perek a Mercedes-szel szemben, amikor is azt állították a ilyen ráfutásos baleseteknek az elszenvedői, hogy ő fékezett, de a kocsi nem fékezett mégse. És hogy ez a rendszer tehet arról, hogy... És nagyon nehezen volt bizonyítható, hogy nem így történt, úgyhogy a Mercedes végül is azt a megoldást találta, hogy ezt a rendszert, ami egyébként tök jól működött, azt már nem építi be az autóiba, mert nem tudja bizonyítani, hogyha valami nem fékezésre utaló jel van, hogy arról nem az ő rendszere tehet. És értem, hogy miért hagyták ki, tehát tökre értem. Meg mondjuk az is igaz, hogy ha elromlik a közbeépített rendszer, tehát ami a fékpedál figyelése és a fékerő adagolása között van, hogyha az elromlik, vagy azt meghekkelik, vagy abból nem tudom, kimegy az áram, akkor hiába taposod a féket, nem fogsz megállni.
Az melyik cég is volt? Nekem a Toyota rémlik, de lehet, hogy hülyeséget mondok, kinél a bizonyos rázkódásnál kieső kulcs miatt, elmenő fékszervó miatt voltak a balesetek Amerikában
szakmányban. Toyota, igen, Toyota úgy emlékszem. Igen, úgy emlékszem. Aha. Igen, a kieső kulcs, pontosan. Na jó, szóval, hogy igen, néha tényleg az a megoldás, hogy azt a problémát okozó megoldást kiépítjük, vagy elhagyjuk, vagy feladjuk. Igen, az vicces.
Jut eszembe kiépítés, ez nagyon jó lesz, ez a következő van, csak a poém miatt raktam ez a lesnaplóba, semmihez nincsen semmi köze, éppen bontják egyébként, és nem pedig építik. Edinburgh-ben volt egy olyan garázs, ahol robot parkolt, tehát ilyen van Pesten, és egyébként beáll az ember, benyomja a kocsit, a szállítószalag beszállítja a kocsit valahová, utána pedig, hogyha visszajössz, akkor beütöd a kis kódot, kiveszi, kihozza a robot az autódat, és boldogan elvezetsz. És ennek az az értelme, hogy nem kell olyan rámpákat építeni, mert az értékes parkolóhelyet elveszi, plusz az építészek, vagy a megrendelők nem spórolják le olyan szűkre ezeket a rámpákat, hogy a nagyobb autó csak csikorogva tud benne lemenni, és a sarkán furcsán kopott lesz a végére, hanem tökéletes egy kihasználást tesz lehetővé, király. És hogy volt arról egy városi legenda, hogy tehát vannak olyan autók, amik ott vannak már évtizedek óta, és most, hogy bontják, most egy fickó be is fotózott az épületbe, és tényleg ott vannak olyan autók, amiket mondjuk 94 óta nem gyártanak, és gyanúsan ott vannak már egy ideje. Azzal hárította el a üzemeltető cég, hogy hát ezek tesztautók voltak.
Ó, ami azért az lehet.
Nem nyugtatna meg, tehát hogy egyszer beraktak 4 darab tesztautót, és nem vették ki 14 év alatt.
De az még kevésbé elképzelhető, hogy egyszer valaki berakta az autóját, elment sörözni, és aztán örökre elfelejtette, hogy hol hagyta a kocsit, és soha többé nem kérte. Biztos kivették volna neki, hogyha kéri, vagy biztos lett volna belőle botrány, hogyha ő kéri, és azt mondja az a parkolóüzemeltető, hogy hát bocs, elvesztettük a kocsit, tényleg nem találjuk sehol, pedig nagyon keressük. Szóval az inkább elképzelhető, hogy valóban azt nem keresték azokat az autókat, de akkor is csodálatos maga a sztori, hogy lebontanak egy ilyen robotparkolót, és ott találnak autókat, ami ott van felejtve valamelyik sötét zubban, az egyszerűen, az tiszta Gibson.
Abszolút, nyilván egyébként a kommentelőknek nagyon jó napja van, és itt viszonylag intelligens kommentelők vannak a Scotsman.com-on. Például az első 5 komment között előkerül az, hogy ez a tesztautós, ez teljesen hülyeség. Nyilván kincs és halott emberek vannak benne.
Igen, nyilván. Hát szerintem ezzel a képpel búcsúzni ettől az adástól, az tökéletes. A bontásra ítélt automata parkolóban felbukkanó, ott felejtett autók képe. Az igazán olyan bizsergető, nem? De hogyha még szeretnél valamit elmondani, akkor természetesen nem folytanám beléd.
Nem, ez olyan szép, ilyen modern régészet, még csak ásni sem kellett hozzá, csak lebontani az autók körül a épületet.
És így akkor nem elég, hogy a Holdról, meg az XPRIZE-ról nem beszéltünk, de nem beszéltünk a címadó vatikáni ruletról sem, de nem baj, mert majd beszélünk róla legközelebb. Addig pedig szerintem elköszönünk, köszönjük, hogy figyeltetek minket, és... semmi értelmes nem jut eszembe azon kívül, hogy azt mondjam, hogy van olyanunk, hogy metiheteor.hu, van olyanunk, hogy iTunes-ban a metiheteor, van Instagramunk is metiheteor usernémmel, és nem utolsó sorban a Patreonon, ha valaki úgy érzi, hogy egy-egy dollárral megtámogatná a munkánkat, akkor ezt is megteheti, és annak mi a leírhatónál egy kicsit jobban hálásak vagyunk.
Pontosan, nagyon köszönjük, hogy vagytok, mi is igyekszünk lenni, mert az nekünk jó. Sziasztok!
Sziasztok!